A rablók paradicsoma. Masquerade Toszkán a fiatal poétái közül a legnagyobb és legeredetibb tehetség, fürgén lépett be kedvenc vendéglőjébe, amely a földközi tengerre nézett. Ezt a vendéglőt nagy ponyva borította, apró citrom és narancsfák vették körül. Fehér kötényes pincérek éppen az elegáns korai villás reggeli kellékeit rakták ki a fehér asztalokra, és ez a tevékenység már-már a tetőpontig fokozta önteltségüket. Mascarinak sasorra volt, mint Dantének haja és nyakkendője sötét és lobogó, fekete köpenyt vitt karján, és akár fekete állarcot is viselhetett volna, annyira magán hordta egy velencei melodráma hangulatát. Úgy viselkedett, mintha a trubadúrnak még mindig olyan meghatározott társadalmi állása volna akárcsak egy püspöknek. Dacára, a 20. század modern társadalmi szokásainak úgy járta a világot, mint Don Juan, törrel és gitárral. Soha nem utazott el anélkül, hogy kardokat ne vitt volna magával, melyekkel számos ragyogó párbajt vívott. Ritkán mozdult ki mandolinja nélkül, melyes szerenálót adott Harrogate Ethel kisasszonynak, egy körutazáson lévő Yorkshire-i bankár egyetlen leányának. Pedig nem volt se szédelgő, sem gyerek, hanem egyszerűen izzón, logikus latin, aki kedvenc eszméjét gyakorlatban is megvalósította. Költészete annyira egyenes, szókimondó volt, ahogy mások csak prózában mernek írni. És azzal a lángoló őszinteséggel vágyodott hírnév, bor, vagy női szépség után, mely egyszerűen elképzelhetetlen volna éjszak fátyolozott ideájai és homályos megalkuvásai között. Határozatlanabb népek fiai szinte már veszélyt, vagy éppen bűn szimatolhattak volna benne. Mint a tűz vagy a tenger, túlságosan egyszerű volt ahhoz, hogy sem megbízható legyen. Az étterem, ahol Masquerade helyet foglalt, ahhoz a szállodához tartozott, melyben a bankár és a szép angol leány lakott. Ezért volt ez a kedvenc vendéglője. Egy pillantást vetett körül, és megállapította, hogy az angol társaság még nem jött le. Az étterem ragyogó volt, de még kongott az ürességtől. A sarokban egy asztalnál két pap beszélgetett, de Masquerade buzgó katolikus létére annyira sem vett róluk tudomást, mintha csak egy pár varjú ült volna ott. Egy távoli sarokasztalnál azonban, melyet részben elrejtett egy aranysárga narancsokkal megrakott törpefácska, hirtelen felállt valaki, és a költő felé közeledett. Ez az alak pepitakockást, vidruhát viselt, és külseje tökéletesen ellentétben állott Masquerade öltözködési módjával. Rózsaszín nyakkendőt hordott, hegyes, kemény gallért és rikító sárga cipőt. A tengerpartra kiránduló londoni kakni ruházata ez, mely épp olyan feltűnő, mint amilyen közönséges. De amint a kakni-szerű jelenség közeledett, Masquerade bámulva vette észre, hogy a fej feltűnően különbözik a testtől. Olasz fej volt, nagyon élénk, erősen fekete, borzas, mely váratlan meglepetésként hatott, a kemény papírszerű gallér és a rózsaszín nyakkendő felett. Masquerade rájött, hogy valahol már látta ezt a fejet, s csak hamar az angol ünnepi díszt utánzó, szörnyű ruhatákolmány felett megismerte egy rég elfeledett, ez a nevű barátja arcát. Ez a fiú az iskolában csoda gyerek volt. 15 éves korában európai hírnevet jósoltak neki, de mikor megjelent a nagyvilágban, először, mint színmű író és demagóg, később, mint utazó ügynök és újságíró, sorra megbukott mindenütt. Masquerade legutoljára a színházi körökben hallott róla. Állítólag túl nagy kedvelője volt a hivatásával járó izgalmaknak, s úgy hírlett, hogy valami morális kalamitás nyelte el. Ezza! Kiáltott fel a költő felemelkedve, és örvendező csodálkozása rázta meg a kezét. Hát, mondhatom, sokféle jelmezben láttalak már a művész szobában, de sosem hittem volna, hogy most valami angol formában látlak viszont. Ez, szólt Ezza ünnepélyesen, nem egy angol jelmez, hanem az olaszok jövőbeli öltözéke. No, akkor megvallom, jegyezte meg Masquerade, nekem jobban tetszenek a régi olasz holmik. Régi tévedésed ez, Masquerade, jegyezte meg fejcsóválva a tweed ruhás gentleman. és egyúttal Olaszország tévedése is. A 16. században a haladás tőlünk, toszkannaiaktól indult ki. Miénk volt mindig a legújabb acél, a legújabb kőfaragás, a legújabb kémiai vegyszer. Miért ne lehetnének ma a mi tulajdonunkban a legjobb gyárak, a legújabb autótípusok, a legújabb pénzügyi politikai műveletek, a legújabb ruhák? Nem volna nálunk semmi eredménye az ilyenfajta törekvésnek, mert az olaszokat nem lehetett valódi haladókká tenni. Túlságosan intelligensek ahhoz. Az olyan emberek, akik ismerik a kényelmes életmódhoz vezető legrövidebb ösvényt, sohasem fognak szélesen kanyargó új utakon haladni. Nos, az én szememben Marconi és D'Annunzio Itália csillaga, szólt a másik. Azért lettem különben futurista és idegenvezető. Idegenvezető? Kiáltott fel nevetve Muscari. Ez a legújabb műsorszám foglalkozásait sorrendjében, na és kit vezetsz? Vagy Harrogate nevű urat, úgy hiszem családját is. Csak nem azt a bankárt, aki ebben a hotelben lakik? Tudakoltam mohón a költő. De igen, felelte a vezető. Na és jól fizetnek ilyesmiért? Kérdezte a trubadúr ártatlanul. Ezúttal azt hiszem, megéri a fizetség a fáradtságot, szólt Ezza rejtélyes mosolyjal. Bár én kis különös vezető vagyok. Majd, mintha más tárgyra térne át. Van egy lánya, meg egy fia is. A lány isteni, állapította meg Muscari. Az apa és a fiú pedig feltételezem, hogy emberiek. Én ugyan elismerem, ártalmatlan mi voltál, de volt be, nem úgy hat-e rád ez a bankár, mint előbbi okoskodásom ragyogó példája. Harrogate-nek milliók vannak a páncélszekrényében, nekem pedig lyukas a zsebem. De nem érd azt állítani, nem is állítod, hogy ő nálam okosabb, bátrabb vagy erélyesebb. Bizony nem okos, olyan a szeme, mint valami kék gomb. Nem is erélyes, mert úgy imbolyog egyik széktől a másikig, mint egy paralitikus. Lelkiismeretes, vén tökfej. De van pénze. Egyszerűen azért, mert gyűjti a pénzt, mint fiúk gyűjtik a bélyeget. Ezzel te túlságosan erélyes vagy az üzleti élethez, nem fogsz boldogulni. Ahhoz, hogy elég esze legyen az embernek sok pénz megszerzéséhez, elég butának is kell lennie, hogy megkívánja. Ó, ehhez én elég ostoba vagyok, szólt Edza szomorúan, de ajánlom, hagyd abba a bankár kritizálását, mert itt jön. Mr. Harrogate, a nagy pénzember tényleg belépett a terembe, de senki sem nézett feléje. Tömzsi öregedő ember volt, kidüllett kék szemmel, fakuló homokszürke bajusszal, erősen görnyedt tartásától eltekintve akár angol ezredes is lehetett volna. Kezében néhány kibontatlan levelet tartott, vele jött fia is, Frank, aki nagyon csinos volt, göndörhajú, napbarnitott és jóvágású, de felette is elsiklottak a tekintetek. Mint rendesen most is minden szem, Harrogate Ethelre irányult, aki görögösen aranyszőke fejével, hajnalpirhoz hasonló arcszínével úgy jelent meg a zafirkék tengerpartján, mint egy istennő. Muscari a költő mély lélegzetet vett, mintha valamilyen mennyei ital szürcsölt volna. Valósággal szürcsölte azt a klasszikus lényeget, amelyet ősapái alkottak. Ezza épp olyan feszülten figyelt, és mohó tekintete bámult a leányra. Miss Harrogate az alkalommal különösen sugárzó és beszédes kedvében volt. Családja, miután már behódolt a kontinentális szokásoknak, nem tett ellenvetést az ellen, hogy az idegen Muscari, sőt Ezza, a vezető is asztalukhoz telepedjen, és a társalgásban részt vegyenek. Ethel Harrogate-ben a szokásokhoz való ragaszkodás valami különös tökéletességgel a tetőpontot érte el. Büszke volt apja jólétére, divatos kedveléseknek hódolt, gyöngéd, jó gyermek volt, s mi tagadás, szívesen föltölt. Mindez benne olyan aranyos, jókedéllyel párosult, hogy még büszkesége is vonzó, és minden tartózkodása mellett is szívélyes volt. A társalgás izgatottan folyt. Állítólag ugyanis valami veszély fenyegette azt a hegyi útvonalat, ahová a héten készültek. A veszély azonban ezúttal nem leomló sziklában vagy lavinákban rejlett, sokkal inkább valami vadregényesebb dolog adott okot az izgalomra. Ethelt valaki figyelmeztette, hogy azon a hegyláncon még mindig útonállók kísértenek, a modern legendák húsvérrabló hősei, akik állítólag teljesen hatalmukban tartják az Appenninek szóban forgó helyszorosát. Azt mondják, kiáltott feliskolás lányos, tetszetős borzalommal, hogy az országnak abban a részében nem is az olasz király uralkodik, hanem a rablók királya. Kicsoda az a rablók király? Nagy ember, felelte Muskery. Méltó a maguk Robin Hoodjához, szinyóra. Montanóról, a rablók királyáról először körülbelül 10 évvel ezelőtt esett szó. Akkoriban pedig már azt állították, hogy teljesen kihaltak a zsiványok. Vad tekintélye egy forradalom gyorsaságával terjedt. Minden hegyi faluban kiszegesztette proklamációit, őrei pedig puskával kezükben ott álltak minden hegy szakadékban. Az olasz kormány 6 ízben kísérelte meg, hogy kifüstölje, és 6 szabályszerű csatában szenvedett vereséget, akár csak ha Napóleonnal lett volna dolga. Hát ilyesmit, jegyezte meg nyomatékosan a bankár, sohasem tűrnének meg Angliában. Talán mégis jobb lenne más utat választanunk, bár a vezető minden veszélyt kizártnak tart. Nincs itt semmiféle veszély, szólt közben a vezető fityymálva. 20-szor is megjártam már azt az utat. Lehet, hogy nagyanyáink idejében volt azon a vidéken valami királynak nevezett akasztófavirág. De ma már csak a történelemben, vagy a mondákban szerepel. Letűnt már a labróvilág. Nálunk sohasem fog végképp letűnni, felelte Muskery, mert a fegyveres lázadás a délvidékiek természetes reakciója. Parasztjaink olyanok, mint a hegyek. Zöld pázsitjuk üde bája, elrejti a mélyben forrongó tüzes lávát. Tetőfoka az emberi kétségbe esésnek, amikor éjszak szegényei ivásnak adják magukat, amilyeink pedig fegyvert fognak. A költő kiváltságos lény, válaszolt Edza gúnyos mosolyjal. Ha Signor Muskery angol lenne, még Wentworthban is utonállók után szimatolna, higgyék el nekem. Olaszországban épp oly kevéssé fenyeget az a veszély, hogy elfogják az embert, mint hogy Bostonban megskalpolják. Tehát azt javasolja, hogy mégis kíséreljük meg? Kérdezte Harrogate mogorván. Ó, mindez elég félelmetesen hangzik, kiáltott fel a leány, és ragyogó tekintetét Muskeryre szegezte. Igazán azt gondolja, hogy veszedelmes az átkelés a hegyszoroson? Muskery hátravetette fekete sörényét. Biztos vagyok benne, hogy veszedelmes. Holnap magam is átmegyek rajta. Amikor a szép lány ezüstösen csengő, csúfolódó nevetgélés közben az atya, a vezető és a költőtársaságában visszavonult, a fiatal Harrogate még néhány percig ott maradt. Egy pohár fehér bort rendelt és cigarettára gyújtott. Ugyanakkor történt, hogy a sarokban ülő 2 pap felállt, és a magasabbik egy őszhajú, az olasz elbúcsúzott. A kisebbik azonban visszafordult, és a bankár fia felé tartott, aki elcsodálkozva vette tudomásul, hogy római katolikus pap létére angol. Homályosan úgy emlékezett, hogy ezzel a pappal már találkozott valamikor, egy katolikus barátja fogadó estéjén. De még mielőtt emlékeit összeszedhette volna, az illető már meg is szólította. Harrogate Frank úr, ugyebár? Kérdezte. Mi már egy alkalommal ugyan bemutatkoztunk egymásnak, de szeretném, ha most ezt a tényt figyelmen kívül hagynánk. Annál is inkább, mert azt hiszem, könnyebb idegentől elfogadni azt a különös tanácsot, amit adni akarok. Csak egy szót szeretnék mondani, és már megyek is. Vigyázzon a nővérére, ha valami nagy szomorúság éri. Franknek testvéri módon teljesen közömbös volt, hogy nővére elbűvölő, enyelgő hangjával mindenkit meghódít. De most, mintha az egész teremben visszhangja lett volna annak a csillogó nevetésnek, amely még a kertből is felhallatszott. A fiatal ember tűnődve bámult komor tanácsadójára. Az utonállókra céloz? Kérdezte, mert hirtelen saját homályos aggodalmai jutottak eszébe. Vagy talán Muskeryre gondol? Az ember sosem gondol az igazi szerencsétlenségre, felelte furcsán a pap. Pedig ha itt van a szomorúság, csak szeliden szabad fogadnunk. Azzal kiment a teremből, és a másik tátott szája bámult utána. 1-2 nappal később a kis társaságot szállító kocsi nehézkesen ide-oda zökkenve kapaszkodott felfelé a veszélyes hegylánc egyik meredekén. Lacára annak, hogy ezzel vígan tagadta a veszélyt, Mascari pedig viharosan ellentmondott neki. A bankárcsalád megmaradt eredeti terve mellett. Mascari pedig, akinek úgyis szándékában volt, hogy átkeljen a hegységen, szintén velük tartott. Meglepetést keltett azonban az étterembeli papocska megjelenése. A tengerparti állomáson, aki azt állította, hogy ügyei szólították ezen a hegyi úton át az ország belsejébe. De a fiatal Harrogate önkéntelenül is összefüggést látott a pap váratlan megjelenése és az előtte való napon tett titokzatos figyelmeztetése között. A kocsi kényelmes, nagy, fedetlen hintó volt, a találékony vezető egyik újító ötlete, aki különben az egész expedíciót hozzáértő buzgalommal és szellemes könnyedséggel rendezte. A rablóveszély lehetőségét egyszerűen száműzték gondolataikból és beszélgetéseikből. Mindössze csak annyiba vettetek számot, hogy némi védőintézkedésekről gondoskodtak. A vezetőnél és a fiatal bankánál töltött revolver volt, míg Mascari valóságos gyermekes örömmel egy rövid kardot kötött fekete köpönyege alá. Ő ült az elbűvölő angol leány egyik oldalán. A másik oldalán a Brown nevű pap foglalt helyet, aki szerencsére igen szótlan egyéniségnek bizonyult. Az apa és fia a hátsó ülésen helyezkedtek el a vezető társaságában. Mascari olyanokat mondott a lánynak, hogy az akár bolondnak is tarthatta volna, de volt valami abban a szédületes és fenséges emelkedésben, a csúcsokban végződő sziklaszirtek és gyümölcsöshöz hasonló erdőségek között, ami Ether lelkét magával ragadta a férfiéval együtt. A keringő és égő napokkal ékesített bíbor színű mennyekbe. A fehér út úgy kúszott felfelé, mint valami fehér macska. Árnyékos szakadékokat hidalt át, mint a megfeszített kötél, s lasszóként csavarodott távoli hegyfokok köré. Bármi magasan jártak, a vadon buján virított. A napfényben és szélben a mezőn szétszórt száz meg száz virág tarkasága, papagáj és kolibri ezer színében tündöklött. Nincs gyönyörűbb látvány, mint az angol rétek és erdők, és sehol sincsenek fenségesebb hegygerincek és szakadékok, mint Snowdon és a Glencoe vidékén. Ethel Harrogate azonban még sosem látta a szakadozott északi csúcsokra boruló délvidéki parkokat, sem pedig a Kent gyümölcsével megrakott Glencoe-i szorost. Ezen a helyen nyoma sem volt annak a borzongató hidegnek és elhagyatottságnak, amely Britanniában a magas és vad tájakat jellemzi. A táj inkább egy mozaikkal kirakott palotához hasonlított, melyet földrengés vetett széllyel, vagy pedig egy hollandi tulipánt kerthez, melyet dinamittal röpítettek a csillagok felé. Olyan ez itt, mint a Kew kertek, Beachy Headben, szólt Ethel. Ez a mi titkunk, felelt a férfi. A tűz hányó titka, s ugyanakkor a forradalomé is. Példa arra, hogy mind lehet valami nyugtalan és heves, de egyúttal termékeny is. Maga éppen elég heves, mosolygott rá a lány. És mégis elég terméketlen, jegyezte meg a férfi. Ha ma este meghalok, nőtlen bolondként halok meg. Nem az én hibám, hogy eljött, szólalt meg a lány nyomasztó szünet után. Ó, semmiképp nem a maga hibája, felelte Mascari. Trója sem a maga hibájából esett el. Miközben ezt mondta, kiálló sziklák elé értek, melyek szárnyakhoz hasonlóan terjeszkedtek egy különösen veszedelmes sarok felett. A keskeny párkányra eső, nagy árnyaktól a lovak megriadtak és hőkölben megálltak. A kocsis leugrott, hogy megragadja a zablát, de ekkor egyszerre megbokrosodtak. Az egyik ló egész hosszában felágaskodott. A két lábú ló titáni ijesztő magasságára, ez éppen elegendő volt arra, hogy az egyensúly felboruljon, a kocsi félredőlt, mint egy hajó, és a bokrokon keresztül lefordult a meredeken. Mascari hirtelen védőleg nyújtotta ki karját Ethel felé, aki belé kapaszkodott és hangosan kiáltozott. A költő az ilyen pillanatokért élt-halt. Ugyanabban a percben, amikor a fenséges sziklafalak úgy forogtak a költő feje fölött, mint valami bíbor színű szélmalom, olyasmi történt, ami sokkal megdöbbentőbb volt. Az öregedő, álmatag bankár talpra ugrott a kocsiban, és átvetette magát a meredeken, mielőtt még a felboruló jármű odalódíthatta volna. Ez a mozdulat első pillantásra öngyilkosságnak látszott. A következő pillanatban azonban olyan józan dolognak bizonyult, mint egy jó befektetés. A Yorkshire-i úriember nyilván több lélek jelenléte rendelkezett, mint amennyit Muskery feltételezett róla. Mert egy olyan rét darabra pottyant, melyet mintha egy külön valami az ő kedvéért teremtett volna oda, geppel lóherével kipárnázva. Történetesen az egész társaság ugyanilyen szerencsésen járt, ha kilódulásuk nem is sikerült túlságosan méltóság teljesre. Közvetlenül az út hirtelen kanyarodója alatt ugyanis pázsitos, virágos mélyedés nyílott, mint egy első jesztett rét. Egy zöld bársony zseb a dombok hosszú, lelógó zöld köntösében. Ebbe pottyantak bele valamennyien, és egyéb kár nem szenvedtek, mint hogy apró podgyászuk, sőt, zsebeik tartalma is szerteszét szórodott a fűben. A felborult kocsi még felettük függött. A sűrű sövénybe kabajodva, a lovak keservesen ágaskodtak a lejtőn, és az első, aki feltápászkodott, a papocska volt. Bambán, csodálkozó ábrázattal vakarta a fejét. Frank Harrogate hallotta, amint így motyog magában. Miért éppen itt fordultunk fel? A körülötte szanaszét heverő holmira pislantott, és visszaszerezte saját otromba esernyőjét. Mögötte hevert a Muskery fejéről leesett szombréró, mellette egy lepecsételt üzleti levél, melyet egy, a címre vetett pillantás után az idősebb Harrogate-nek nyújtott át. Nem messze tőle a füvön egy különös, alig fél arasznyi kis üveg hevert, melyet félig elrejtett etelnapernyője. A pap észrevétlenül is gyorsan felemelte, kinyitotta, majd beleszagolt. Gondterhelt arca hamuszürke lett. Uram, irgalmaz, suttogta, csak nem a lányi ez. Talán csak nem érte el még a szomorúság, a baj. Aztán hirtelen mellén zsebébe csúsztatta. Azt hiszem, jogom van hozzá, míg valamivel többet megtudok a dologról. Szomorúan nézett a lányra, akit Muskery éppen akkor emelt fel a virágok közül, közben a poéta így szólt. Az égbe estünk, jel volt ez? A halandók felfelé kapaszkodnának és lefelé esnek. Csak istenek és istennők eshetnek felfelé. A lány csak ugyan olyan szép és boldog jelenésként emelkedett fel a színek tengeréből, hogy a pap úgy érezte, mintha gyanúja alaptalan lenne. Elvégre gondolta, hát ha nem is az övé a méreg, hát ha csak Muskery színfal hasogató játékához kell. Muskery könnyedén talpra állította a fiatal hölgyet. Komikus, színpadi meghajlással köszöntötte, aztán kardot rántott és olyan erősen vágott a lovak gyeplőjébe, hogy ezek felkapaszkodtak és reszketve megálltak a fűben. Ekkor azonban igen különös dolog történt. Egy szótlan, nagyon szegényesen öltözött, napbarnított ember lépett ki a bokrokból, és megfogta a lovak zabláját. Különös alakú, nagyon széles és görbekés volt az övéhez erősítve, egyébként az egész emberen semmi feltűnő nem volt, kivéve váratlan megjelenését. A költő megkérdezte tőle, hogy kicsoda, de nem felelt. Muskery körülnézett a zavart és megdöbbent csoporton, és akkor észrevette, hogy egy másik barna arcú és lerongyolt ember szintén őket nézi az alattuk lévő szirt felől. Rövid puskájával karján a gyep szélén könyökölt. Muskery aztán felnézett az útra, melyről lezuhantak. És itt is négy puskacsövet pillantott meg, négy élénk, barna, mozdulatlan szemű arcot, mely fentről merett le a társaságra. A zsiványok! Kiáltotta szörnyű vidáman. Csapdába kerültünk! Ezzel légy szíves, lőd le a kocsist, még keresztül vághatunk rajta. Csak hatan vannak. A kocsis, szólt Edza, aki komoran zsebretett kezekkel álltott, véletlenül éppen Mr. Harrogate cselédje. Akkor annál inkább lőd le, kiáltott a költő türelmetlenül, mert megvesztegették, hogy felborítsa gazdáját. Aztán közrefogjuk a hölgyet, és hirtelen rohammal áttörjük a vonalat odafenn. A vadvirágok és a füvek közt gázolva bátran haladt a négy puskás felé. De mikor látta, hogy a fiatal Harrogate-en kívül senki sem követi, felemelte kését és megfordult, hogy magához intsa a többieket. Ezza a vezető még mindig ott állt egy helyben, szétterpesztett lábakkal és zsebre dugott kézzel. Keskeny, gúnyos arca az esti homályban, mintha még hosszabbra nyúlt volna. Azt hitted, Muskery, szólalt meg, hogy iskolatársaink közül én buktam el, s kettőnk közül te vagy a sikerült egyéniség. Pedig én sokkal többre vittem, és a történelemben nagyobb helyet töltök be. Én eposzt éltem át, mi alatt te csak írtál. Gyere már, ha mondom! Dörögte Muscari fentről. Képes vagy arra, hogy megállj itt és badarságokat beszélj. Szedd össze magad, mikor arról van szó, hogy egy nőt kell megmenteni három erős férfi segítségével. Hát mi vagy te? Montano vagyok, kiáltott a különös vezető, épp hogy erős és telt hangon. A rablók királya vagyok, és üdvözlöm mindnyájukat nyári palotámban. Mi alatt beszélt, még öt hallgatag, felfegyverzett férfi lépett ki a bokrokból, és parancsra várva néztek feléje. Az egyik terjedelmes iratot tartott kezében. Csinos ez a kis fészek, ahol pikniket tartunk majd, folytatta a rablóvezér könnyed, de vészjósló hangon. Az alatta lévő barlangokkal együtt a rablók paradicsoma néven ismeretes, itt a hegyekben ez a fő erődöm, mert, amint bizonyára észrevették, a kis fészek nem látható sem a felette lévő országútról, sem az alatta fekvő völgyből. Jobb, mint bevehetetlen, ugyanis észrevehetetlen. Többnyire itt lakom, s minden bizonnyal itt is fogok meghalni, ha a csendőrség fölfedez valaha. Nem vagyok olyan fajta gonosztevő, aki csak védekezik, hanem olyan jobbféle, aki az utolsó golyóját önmagának tartogatja. Mindnyájan meghökkenve bámultak rá, kivéve Brown Pátert, aki óriási megkönnyebbüléssel sóhajtott fel, és a zsebében lévő kis üveggel játszott. Hála Istennek, mormogta, ez sokkal valószínűbb. A méreg a rabló vezéré, aki magánál hordja, mint Kátó, hogy elevenen el ne foghassák. A rablók királya azonban ugyanolyan vészjósló udvariassággal folytatta. Még csupán az van hátraszólt, hogy megmagyarázzam önöknek a feltételeket, amelyek alapján szerencsém van mindnyájukat vendégül látni. Nem szorul önök előtt bővebb magyarázatra a váltságdíj különös régi szokása, amelyhez kényszerűségből kell ragaszkodnom, de ez csak a társaság egy részére vonatkozik. Brown atyát és a híres Muscari urat holnap hajnalban szabadlábra helyezem és elkísérem előőrsömig. Költöknek és papoknak bocsássák meg szerény megjegyzésemet, soha nincsen pénzük. És így, miután lehetetlenség, hogy belőlük is kicsikarjunk valamit, ragadjuk meg az alkalmat, és juttassuk kifejezésünkre csodálatunkat a klasszikus irodalom, és tiszteletünket a Szent Egyház iránt. Kellemetlen mosolyjal szakította félbe beszédét, melyet Brown atya, aki többször tekingetett rá, látszólag nagy figyelemmel hallgatott. A rabló király átvette a terjedelmes iratot, átfutotta és tovább beszélt. Egyéb szándékaimat tisztán kifejtettem ebben a hirdetményben, amelyet azonnal köröztetni fogok, és melyet kiszegeztetek majd a völgy minden falujában és a hegyekben valamennyi útkereszteződésnél. Nem óhajtom önöket fárasztani annak szónak szóról való ismertetésével, miután nincs erejük, hogy megakadályozzák. Hirdetményem lényege a következő. Először is közhírré teszem, hogy elfogtam egy angol milliomost, a pénzvilág óriását, Samuel Harrogate urat. Közlöm továbbá, hogy 2000 font értékű bankjegyet és kötvényt találtam nála, melyiket átadott nekem. Már most, miután erkölcstelenség lenne ilyesmit közölni, a hiszékeny közönséggel, anélkül, hogy ez megtörtént volna, azt indítványozom, hogy ez további késedelem nélkül meg is történjék. Felkérem tehát Harrogate urat, adja át nekem a zsebében lévő 2000 fontot. A bankár összeráncolt szemöldökkel állt ott, kivörösödött arccal, de látszólag megjuhászkodva, mintha az a tény, hogy kiugrott a kocsiból, férfiúi bátorságának utolsó maradványaitól is megfosztotta volna. Amikor fia és Muscari vakmerően ki akartak törni a rablók csapdájából, akkor is alávaló módon nyelván visszariadt. Reszkető vörös kezével kelletlenül nyúlt bele, zsebébe kivett egy csomó bankót és értékpapírt, és átnyújtotta a rablónak. Kitűnő! Kiáltott fel vidáman a zsivány. Ezzel tehát már megvolnánk, de most térjünk újra vissza a hirdetményem pontjához, melyet csak hamar közhírré tétetek egész Itáliában. A harmadik pont a váltságdíj. A Harrogate család barátaitól mindössze 3000 fontot kérek, szerintem ez a mérsékelt becslés szerint, sértő a családra nézve, különben is, ki ne fizetné meg szívesen ennek az összegnek akár háromszorosát, hogy legalább egy nappal tovább élvezhesse társaságunkat. Végül pedig nem hallgathatom el önök előtt azt sem, hogy a hirdetmény bizonyos törvényszabta frázisokkal végződik. De ezek a kellemetlen dolgok csak a váltságdíj elmaradása esetén következnek be. Egyelőre azonban, hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy felajánljam mindazt, ami kényelem behelyezkedésükhöz szükséges. Borban, cigarettában nincs hiány, és sportember módjára Isten hozottal köszöntem mindnyájukat a rablók fényűzően berendezett paradicsomában. Mialatt beszélt, kétes kinézésű emberek kezükben puskával, elnyűjt piszkos kalapokban egyre nagyobb számban gyülekeztek köréjük. A túlnyomó többség láttára még Maszkari is kényszeredetten beismerte, hogy kardos kirohanása reménytelen lett volna. Körülnézett. A leány odament már apjához, hogy vigasztalja és lecsillapítsa őt. Gyermeki természet adta ragaszkodása épp oly erős, sőt, még erősebb volt, mint apjának sikereivel szemben érzett kis és sznob büszkesége. Maszkari bámulattal nézte ezt a gyermeki odaadást, mely azonban tekintettel a szerelmesek következetlenségére ingerelte is. Kardját hirtelen belevágta hüvelyébe, odébb állt és duzzogva leheveredett a zöld lejtőn. Tőle alig egy vagy két méterrel odébb letelepedett a pap, és Maszkari hirtelen ingerültséggel feléje fordította sas szemét. Nos, szólalt meg fanyarul. Még mindig túl romantikusnak tart engem? Úgy látszik, mégis vannak még rablók a hegyekben. Lehet, hogy vannak, válaszolt a pap bizonytalanul. Hogy érti ezt? Kérdezte a másik élesem. Úgy értem, hogy valóban zavarban vagyok, nem tudok kiokoskodni ezen az ezzán mondanom, vagy mi a manónak hívják, mint rabló még sokkal érthetetlenebb előttem, mint amilyen vezető korában volt. Mit akar ezzel mondani? Fogadta a poéta, szűzanyám, hiszen elég világos, hogy rablóval van dolgunk. Három dolgot tartok különösnek, folytatta a pap csendesen, melyekről szeretném az ön véleményét is tudni. Először is. Azt kell megmondanom, hogy ott ebédeltem a tengerparti étteremben, amikor önök négyen elhagyták a helyiséget, ön és Miss Harrogate nevetve és beszélgetve előre mentek. A bankár és a vezető hátra maradtak, és halkan egymás közt tárgyaltak valamit. Akaratlanul is meghallottam, amit Ezza ezeket a szavakat mondja. Legyen hát meg a lánynak ez a kis mulatsága, ön jól tudja, hogy a csapás úgyis minden pillanatban rászakadhat. Mr. Harrogate erre nem felelt semmit, így hát a szavaknak bizonyára megvolt a megfelelő értelmük. A pillanat hatása alatt ösztönszerűleg figyelmeztettem a lány fivérét, hogy testvérét veszély fenyegeti, de hogy ez milyen természetű, arról nem szóltam, mert magam sem tudtam. De lehetetlenség, hogy a hegyi támadást jelentette volna, hiszen a vezető miért figyelmeztette volna a bankárt a veszélyre, bármilyen enyhe célzással is, ha az a célja, hogy ebből a hegyi egérfogóba csalogassa. A megjegyzés tehát nem erre vonatkozhatott. Viszont akkor mi lehet az a másik szerencsétlenség, amelyről mind a bankárnak, mind a vezetőnek egyaránt tudomása van? Miss Harrogate-ot szerencsétlenség fenyegeti? Kiáltott fel Maszkari szinte dühösen és hirtelen felegyenesedve. Beszéljen világosabban, mit akar ezzel mondani? Minden rejtély a rabló vezér köré csoportosul, folytatta a pap elgondolkodva. És ezek közül a második az, hogy miért hangsúlyozta olyan feltűnően a váltságdíjat követelő hirdetményben azt, hogy az áldozatától már a helyszínen elszedett 2000 fontot. Ennek semmi befolyása nincs a váltságdíj előteremtésére, éppen ellenkezőleg. Barátai annál inkább aggódnának, ha azt kellene hinniük, hogy a zsiványok szegények és kétségbe esettek, és mégis. A helyszínen történt kifosztás hangsúlyozta, és első helyen szerepelt a követelésben is. Miért kell Edza Montanónak egész Európában szétkürtölni, hogy zsarolást követett el, mielőtt még váltságdíjat szedett volna? Fogalmam sincs róla, szólt Maszkori, és egyszerre minden színészkedés nélkül simogatni kezdte fekete haját. Ön azt hitte, hogy felvilágosít engem, pedig a legmélyebb sötétségbe vezetett. Na, és mi a harmadik kifogás a rabló király ellen? Harmadik kifogásom, szólt Pat Brown tovább elmélkedve. Ez a töltés, amelyen ülünk. Miért nevezi a rabló vezér éppen ezt fő erődítményének és a rablók paradicsomának? Minden esetre így szemre kedves és veszélytelen, ha valami ide gurul. Az az állítása is igaz, hogy ez a völgy láthatatlan a csúcs felől, tehát rejtek hely. De nem erőd. Soha nem is válhatna azzá. Azt hiszem, a világ legrosszabb erődje lenne, fölötte halad a hegyeken átvezető rendes országút. Éppen az az út, melyen sűrűn jár kell a csendőrség, hiszen csak másfél órája, hogy 4-5 rongyos puska tétlenségre kárhozhatott bennünket. Egy akármilyen katonákból álló századnak már a negyed része is elegendő volna, hogy onnét fentről lesöpörjön bennünket a szakadékba. Mit érhet mégis ez a kis furcsa, füves, virágos zug? Világos, hogy nem megerősített állás, tehát valami más, előttem érthetetlen jelentősége van. Inkább olyan, mint valami rögtönzött színház, vagy holmi művészszoba a természetben, vagy inkább egy regényes vígjáték díszlete, vagy pedig... Mihatt a papocska beszédje elálmosítóan és unalmasan hosszúra nyúlt, Muskery éberérzékei új, a hegyekből jövő neszre figyeltek fel. Egyelőre ugyancsak gyengén és tompán hallott valamit, de megesküdött volna, hogy az esti szellő távoli kiáltozás és lódobogás hangjait hozza magával. Ugyanabban a pillanatban, de még mielőtt a zaj, a kevésbé érzékeny angol füleket érintette volna, Montagno, a rabló is felszaladt a partra, megállt az átszakított sövénynél, neki támaszkodott egy fának, és végig tekintett az országúton. Különös figura volt, amit ott állt, fején fantasztikus félrecsapott kalap. Oldalán cifraszíjon himbálódzó kard, mint rabló vezérhez illik, de minden harcias kellékek alól itt is, ott is kikandikált egy-egy tenyérnyi darab a hegyi vezető világos színű prózai ruházatából. A következő pillanatban csúfondáros arccal megfordult és intett kezével. A zsiványok erre szétszélettek, de nem össze-vissza, hanem nyilván a gelira harcosok fegyelmezettségével. Ahelyett, hogy az országutat szállották volna meg, oldalt a fák és a sövény mögött helyezkedtek el, mintha láthatatlanul leselkednének az ellenségre. A távoli zaj egyre növekedett, a lépések alatt döngött az országút, és tisztán hallatszott egy parancsokat osztogató hang. A rablók összefogózkodva hajoltak ide-oda egymáshoz, suttogtak és káromkodni kezdtek. Az esti levegő tele lett apró, érces zörejekkel, amint fölhúzták pisztolyaikat, késeiket és kardjaikat pedig, csengve neki ütöttek a köveknek. Azután a két táborból származó zaj, mintha fenn az országúton egyesült volna, gallyak töredeztek, lovak nyerítettek, emberek kiáltoztak. Itt a segítség, kiáltott Muskery talpra ugorva, és lengetni kezdte kalapját. Rajtuk ütöttek a csendőrök, fel, a szabadságért, most lázadjunk fel a zsiványok ellen, gyertek! Ne hagyjunk mindent a csendőrökre! Rettenetes modern volna így, támadjuk hátba a zsiványokat, a csendőrök bennünket akarnak megszabadítani, gyertek, mi meg szabadítsuk meg a csendőröket! Kalapját magasba dobva még egyszer kardot rántott, és neki rohant az országút felé emelkedő lejtőnek. Frank Harrogate is felugrott, és revolverrel a kezében utána futott, hogy segítsen neki. Ekkor azonban csodálkozva hallotta apja parancsoló reket hangját, amit látható izgalommal visszahívta. Elfolytottan szólalt meg a bankár. Maradj itt! Megparancsolom, hogy ne keverd bele magad ebbe a dologba! De apám! Felelte Frank hevesen. Egy olasz férfi utat mutatott. Nos, nem akarod talán, hogy az angolokat gyávának tartsák? Hiába való volna, szólt az öreg, aki erősen reszketett, teljesen hiába való, bele kell törődnünk sorsunkba. Brown Pater ránézett a bankára, aztán ösztönszerűleg a szívére tette kezét. A valóságban azonban a kis méreggel telt üveget tapogatta meg, és olyan világosság áradt szét arcán, mint a halál megmutatkozásának fénye. Ez alatt Muskery nem várta meg, míg felér az útra, hanem egyszerűen hátba támadta a rabló királyt, úgyhogy az egy pillanatra megingott és hátrafordult. Montagno tőre kint volt hüvelyéből, és Muskery minden további nélkül lapos vágást mért feléje, melyet fel kellett fognia és kivédenie, de mint a két penge összecsapott, a rabló király szándékosan elejtette tőrét és felnevetett. Mire való ez, öregem? Szólalt meg sebes, olasz tájszólással. Ez az átkozott bohózat úgyis mindjárt véget ér. Mit kiaválsz, te képmutató? Lihegett a vérszomjas költő. A bátorságod is olyan tettetés, mint a becsületességed? Nála minden tettetés, felelt az ex-vezető ragyogó jókedvel. Én színész vagyok, s ha valaha volt is egyéni karakterem, már rég elfelejtettem. Épp oly kevéssé vagyok rabló, mint igazi vezető. Rajtam minden csak maskara, vele nem lehet párbajozni. Aztán vidám fiús derültséggel felnevetett, és újra régi, szokott pózát vette fel, szérterpesztett lábbal állt meg, háttal az országúton folyó csatározásnak. Lassan mély sötétség ereszkedett a hegyekre, és a küzdelem menetét alig lehetett kivenni. Csak azt lehetett látni, hogy hatalmas férfiak lovaikkal áttörnek a rablók kapaszkodó tömegén. A rablók inkább arra mutattak hajlandóságot, hogy bosszantsák és taszigálják a támadókat, mint hogy megöljék őket. Az egész olyan volt, mintha egy városi tömeg a rendőrség felvonulását akarná megakadályozni. De semmi esetre sem olyan, ahogy a költő képzelte az ilyen elítélt és kiközösített, vérszomjas férfiak utolsó ellenállását. És amint Muskery kerekre nyitott szemmel bámult, karján érintést érzett. A papocska álltott akárcsak kis Noé fején a nagy kalappal, és engedelmet kért, hogy néhány szót szólhasson. Señor Muskery kezdte. Ilyen rendkívüli helyzetek közt megbocsátható a személyeskedés. Remélem nem sérti meg, ha arra figyelmeztetem, milyen módon tehetne több jót, mintha a csendőröknek segít, akik előbb-utóbb mégiscsak győznek. Bocsássa meg, tolakodó bizalmatlanságomat, de szereti ezt a lányt, úgy értem, szereti-e eléggé ahhoz, hogy elvegye és jó férje legyen? Igen, felelt a költő egyszerűen. És ő szereti magát? Azt hiszem, igen, hangzott a válasz épp olyan komolyan és egyszerűen. Akkor menjen oda és kérje meg, ajánljon fel neki mindent, amilyen csak van. Ajánlja fel neki az eget és földet, amit csak tud. Az idő rövid. De miért? Kérdezte a csodálkozó író. Mert, szólt Bram Páter, ott az úton a végzet közeledik feléje. Semmi sem közeledik az úton, okoskodott Muskery, csupán a szabadítók. Nos, menjen csak oda. Szólt tanácsadója, és mentse meg őt felszabadítóitól. Majdnem e szavakkal egyidejűleg a szökő zsiványok rohama alatt beszagadt a parti östvény. Lebuktak a bokrokba és a sűrű fűbe, mint üldözött, megvert csapat, és az összetört sűrű mentében, nagy háromszögletű kalapokban lovas csendőrök vonultak végig. Még egy parancs hangzott el, ezt a leszállás zaja követte, majd abban a nyílásban, amely a rablók paradicsomának bejáratát képezte, egy magas termetű, szürke köpönyeges csendőrtiszt jelent meg, kezében egy iratot tartott. Pillanatnyi csend támadt, melyet különös módon a bankár rekett, kétségbe esett kiabálása szakított meg.
Kifosztottak, kifosztottak!
De hiszen már órákkal ezelőtt történt, kiáltott fel a fia csodálkozva, hogy 2000 fontot elvettek tőled. Nem 2000 fontot, szólalt meg a pénzember szörnyű nyugalommal, hanem csak egy kis üveget. A szürke kabátos csendőrtiszt átsietett a tisztáson, ütközben megállt a rablók királyával szemben, ráveregetett félig rosszalló, félig becéző mozdulattal a vállára, aztán úgy hátba vágta, hogy támolyogva lódult odébb.
Hallod-e? Te is bajba kerülsz, szólt, ha ilyen csínyeket követsz el.
Mindez bizony Muskery művész szemében alig ha tette azt a benyomást, hogy ez egy nagy gonosztevő elfogatása volt. A csendőrtiszt tovább ment, megállt a Harrogate család előtt is így szólt.
Harrogate Samuelt a Hull és Hudsfield Bank pénzeinek elsikkasztásáért a törvény nevében letartóztatom. A nagy bankár üzletszerű jóváhagyással bólintott, egy pillanatig elgondolkozott, és mielőtt megakadályozhatták volna, egy fél fordulattal a külső sziklafal szélén termett. Kezeit a magasba emelte, és mint ahogy az imént a kocsiból, úgy most is hirtelen ugrott. Ezúttal azonban nem valami közeli kis gyepre esett, hanem 1000 méter magasból zuhant le, és mint összetört csonthalmaz ért a völgybe. Az olasz csendőr bosszankodásába, melyet bőbeszédűen magyarázott el Bram Páternek, jó adag bámulat is vegyült. Rával, hogy a végén mégiscsak megmenekült előlünk, ez aztán valóban nagy zsivány volt. Az utolsó csínje pedig egyenesen példátlan. Leszökött a részvénytársaság pénzével Olaszországba, és tényleg el is fogadta magát egy, a saját zsoldjában álló rablócsapattal, hogy magyarázatot nyerjen saját személyének és pénzének eltűnése. A váltságdíj követelést a rendőrség nagy része pedig komolyan vette, de évek óta művelt már ilyeneket. Éppen ilyen jól sikerült dolgokat. Halál a családjának súlyos veszteséget jelent. Muskery elvezette a szerencsétlen leányt, aki beléje kapaszkodott, mint ezután még sok-sok esztendeig. De Muskery ebben a tragikus hajótörésben sem állhatta meg, hogy félig csúfolódva rá ne mosolyogjon és baráti jobbot ne nyújtson Edza Montanónak. Hát maga, hová indul legközelebb? Kérdezte. Birminghambe, felelt a színész nagyot cippantva cigarettájából. Nem megmondtam, hogy futurista vagyok? Ha egyáltalán hiszek valamiben, úgy csak ezekben a dolgokban hiszek. Mozgalmasság, változatosság, újdonság minden reggel. Előbb Manchesterbe, Liverpoolba, Leedsbe, holba megyek, aztán Huddersfieldbe, Glasgowba, Chicagóba, egy szóval
felvilágosodott, civilizált életre való társaságba. Egy szóval, szólt Muskery, az igazi zsiványok paradicsomába.